János jelenése könyve első részéből fogok néhány igét olvasni, a negyedik verstől egészen a hetes versig fennállva kövessük Isten igéjét figyelemmel. Áldás kérő imádságra Ritko József testvért kérem majd. Tehát jelenések könyve első rész, negyedik versétől így szól az ige. János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek, kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és iratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ahogy mondtam, a római levél tanulmányozását felfüggesztjük egészen február elejéig. A 12. verstől fogjuk majd folytatni a tanulmányozást. Ugyanis most nem sokára adventi időszak következik, szeretnék olyan igéket hozni a gyülekezet elé, ami Jézus Krisztus visszajöveteléről szólnak, a gyülekezet feladatáról szól, ebben az utolsó kegyelmi időben, korszakban, ami a Földön van. Utolsó időket éljük, ezért nagyon fontos az, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat, hogyan éljük meg a gyülekezeti közösségi életünket. Ezért majd érdekes témát hoztam, hogyan látom én a gyülekezetet. Hát nem az egről szeretnék szólni csupán, hanem valamennyi közösségről. Elsősorban egy igei alapvetést szeretnék ma adni, majd beszélni arról, hogy mi a mi teendünk, mi a mi feladatunk. Néhány igét hoztam, ezek alapján szeretnék szólni hozzátok. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, mondja Jézus, ott vagyok közöttük. Aztán olvassuk Lukács leírását. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Nagyon érdekesek ezek az igék, néhány szót ki is emeltem. Jézus azt mondja, ott vagyok közöttük. Jézus megjelenik a Szentlélek által azoknak a közösségében, ahol őt hívják segítségül, mármint Jézus Krisztust. Jézus megjelenik erővel és hatalommal azoknak az embereknek az imáiban, a beszédében, a bizonyságában, a szolgálatában, akik Jézus nevében, Jézusért tesznek bizonyságot és szolgálnak. Nagyon fontos az egység, amit Lukács leír az abcselben, egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek. A Biblia tanítja a gyülekezetet, akár az ószövetségi gyülekezetet, akár az újszövetségi gyülekezetet, hogy Isten odaküld áldást, ahol egyek, a testvérek egységben vannak, azonos nevezőre tudnak jutni. Nem egyszerű feladat ez, látjuk akár a magunk életében is, hogy nem tudunk mindenben egyformán látni, egyformán gondolkodni. Ennek örülni kell, mert több szem többet lát alapon, vagy más-más megközelítéssel, más-más szemlélettel többet tudunk tenni az Isten országáért. Ez nem kell, hogy elválaszol bennünket, nem kellene, hogy szétszakítson embereket, hanem egymást elfogadva, egymást megértve kell közös nevezőre jutni. Mégis fontos az egység, és fontos az, hogy egy szív és egy lélekben legyünk, mert másképp nem lesz áldás azon, amit teszünk, hogyha magunkkal sem értünk egyet, ha magunk között is széthúzás van. Fontos az a szó, azt nem emeltem ki, hogy kitartóan, két igében is benne van. Igen, a hűség, a kitartás az egy elengedhetetlen feladat, és mondhatni egy lelki gyakorlat a hívő ember életében, mert ez az egység munkálása, nem egy egyszerű feladat. Újból és újból meg kell próbálni, újból és újból ki kell próbálni, hogy hogyan tudunk közös nevezőre jutni, hogyan tudjuk a másikat megérteni. ehhez pedig hűség kell, kitartás kell. Ezért jó látni az első gyülekezetet, hogy ők kitartóan részt vettek az imádságban, részt vettek a tanításban, a közösségben, az úrvacsorai közösségben, és ezért volt az, hogy az Úr növelte a gyülekezetet megtérőkkel naponta. Mi az, amit mi nem teszünk kitartóan? Szeretném tőletek kérdezni. Nem imádkozunk közösen? Nem imádkozunk egységesen? Nem veszünk részt közösen a tanításban? Vannak alkalmak, akár az EGRI közösség életében is, ami nagyon látogatott, mondjuk a vasárnap délelőtti istentisztelet, de vannak alkalmak, ahova alig jönnek el, jövünk el, vagy talán el se jövünk, csak néhányan, akik azt éppen szervezik. A tanításban részt veszünk el. Vannak olyan igei szolgálatok, amik akár csak gyülekezeti órán hangzanak el, és jó lenne, ha minden tag azt meghallaná, azt az információt. Vannak olyan alkalmak, amik csak a keddi Biblia órán valósulhatnak meg, Biblia tanulmányozás, egy-egy témának a mélyebb körbejárása. Ebben is jó, hogyha tudunk fejlődni. Vagy az úrvacsorai közösség. Én azt látom, hogy van, aki csak az úrvacsorai istentiszteletre jön el, egyfajta misztikumként, hogy vegyük fel az úrvacsorát, és akkor egy hónapig nem látjuk egymást. Ez nem közösség, testvérek. Gondolj abba bele, hogyha van férjed, vagy van feleséged, hogy havonta egyszer egy vacsorára hazamenne, egy ebédre beugrana, vagy beugrana egy órára beszélgetni veled, egy kávét elfogyasztva, és aztán egy hónapig nem látod a házastársadat. Az ilyen nem házasság, az ilyen nem közösség, még akkor is, hogyha gyermekekről beszélünk, hogyha a gyermekek nem vesznek részt a család életében. Sokszor együtt van a közösség, az nem közösség, hogy együtt nézzük a tévét. A közösség az, hogy leülünk egy asztalhoz és beszélgetünk. Az nem közösség, hogy hallgatjuk egymás szolgálatát, jobb hiány csak az enyémet, vagy a délutáni alkalmakon, akik szolgálnak, és nincs egy interakció közöttünk. Így nehéz átadni azt, amit én gondolok, nehéz megérteni téged, nehéz az egységet, a közösséget munkálni. Jézus azt mondja, hogy ott vagyok, ahol ketten vagy hárman engem segítségül hívnak. Hívjuk segítségül Jézust, amikor elkezdünk beszélgetni. Legyen egy imádság az a szívünkben, amikor találkozunk hívők, hogy Jézus jelenjél meg közöttünk. Jöjj ebbe a beszélgetésbe, legyél tanúként ebbe a beszélgetésbe. Csökkennek a pletykák, csökkennek a rágalmak, csökkennek a hazugságok, csökkennek a kétértelmű szavak, mert ha Jézus ott van, akkor talán nem merünk úgy beszélni, ahogy néha beszélünk. Egyszer megkérdezték fiatalok, tinédzserek, hogy meddig lehet elmenni a szexualitásban a házasság előtt. Ugye hívő ifjúsági távol volt ez, és azt mondta a bölcs lelkipásztor, hát addig mehetsz el, hogyha ott ülne melletted a te lelkészed, és amit te nem szégyelnél. Hát akkor mondtuk, maximum a kézfogás. Hát akkor addig menjetek el, nem is kell több, főleg, hogy tizennéhány évesek vagytok. Mit mondanál ki a te imádságodban? Mit beszélnél ki az Isten jelenlétébe? Lehet, hogy nem azokat a mondatokat, amiket elmondasz, kibeszélsz az Isten háta mögött, bár ezt tudjuk, hogy teológiailag lehetetlen az Isten háta mögött beszélni, mert Isten mindenütt jelen van. Miben nyilvánul meg a gyülekezetnek az értéke? A teljesség igénye nélkül írtam ki néhány gondolatot. Viseljetek gondot tehát magatokra. Néhányan ezt az igét úgy olvassák, hogy az egész nyájra viseljen gondot a lelkipásztoruk, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Itt pedig azt mondja Lukács, hogy viseljetek gondot tehát magatokra. A te felelősséged, mint gyülekezeti tag, hogy elsősorban magadért válasz felelősséged. Magadért kell, hogy gondot viseljél, mert nem várhatsz el mindent a gyülekezettől, nem várhatsz el mindent a te pásztorodtól. Nem várhatod el, hogy egy vasárnap délelőtti igehirdetés rendbe teszi a te lelki állapotodat. Segíthet azon, én örülök, hogyha ez segít rajta, de ez olyan, mintha csak hetente egyszer mennénk el ebédelni. És abból az egy ebédből kívánunk egy hétig élni. Lehetetlenség. Lefogy az ember, legyengül az ember, tönkre megy a szervezete, az immunrendszere, betegségekre hajlamos lesz. Magatokra viseljetek gondot, és ezt tesz téged alkalmassá a szolgálatra, hogy te lelkileg rendben vagy. Rendezettek a kapcsolataid, rendezett a te lelki világod, a te Istennel való kapcsolatod. Így lehet az, hogy tudunk mások felé szolgálni, és másokat is bátorítani. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter apostol bizonyságtétele ez. Nem hiába valóságokon váltattunk meg. Mi a gyülekezet értéke? Hiába valóságokat teszünk, mint ahogy a prédikátor leírja az ő könyvében, hogy mi minden hiába valóság és esztelenség és fölösleges cselekedet vagy beszéd. Ez a gyülekezetnek a gyümölcse, vagy van valami érték, van valami plusz, amit tud adni az Isten népe azoknak, akik betérnek a gyülekezetbe, azoknak, akik meglátogatnak egy keresztény közösséget. Milyen a te tudásod? Milyen a te önértékelésed? Milyen a te identitásod? Te Krisztus megváltott gyermeke vagy, ott van a szívedben az a tudás, hogy Istennek a fiaként, Istennek az örökbefogadott gyermekeként te nem egy hiába való, nem egy véletlen vagy, nem egy halandó valaki vagy, hanem egy örökké élő személy, akit Isten megváltott a bűneiből, aki fel fog támadni. Van egy érdekes ige, és talán úgy tűnik, hogy nem ide vág, az Efézus 5.25. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Pál apostol tanít a házasságról, és tanít az egyházról, és látjuk Jézusnak az önzetlen szeretetét, hogy meghalt az ő népért, meghalt a benne hívőkért, meghalt azokért, akik Krisztus egyházát, akik Krisztus egyházában vannak, akik követik őt. Mi tudunk-e ilyen önfeláldozó módon szeretni? Tudunk-e ilyen ragaszkodással, ilyen hűséggel egészen a kereszt áldozatig, vagy a halálig szolgálni Istent? Ragaszkodni a gyülekezethez, ragaszkodni ahhoz a közösséghez, ahova Isten helyezett bennünket. Krisztusiak vagyunk, keresztények vagyunk, mondjuk magunkról, vagy örülünk, hogyha ezt mondják rólunk. De Krisztusnak az engedelmessége teljesen más szinteken jár, mint néha az én engedelmességem. Hogyan látom én a gyülekezetet? Ez a mai napnak a kérdése. Krisztus hogyan látja a gyülekezetet? Lehet a két látásmód között van különbség. Lehet én úgy látom a gyülekezetet, mint az a lusta edző, aki sose jut ki a világbajnokságra, az ő csapata nem nyer olimpiát, nem nyer bajnokságot, mert ő egy kényelmes fotelben ülve üvölt, ordít a fiúkkal, hogy dolgozzatok, fussatok, edzetek, ő maga hízik, ő maga ellustul, már ki beszélte a lelkét, a torkát, és a csapata, amikor veszít, akkor meg leszidja őket, hogy ezt lehetett volna jobban csinálni. Nem tudom, hogy Krisztus ilyen edző-e. Ő bemutatott mindent, akár a bemerítést, akár az Istennek való engedelmességet, akár a szolgálatot, szeretett szolgálatot, az evangelizálást, akár az igének a magyarázatát. Hogyan tanítjuk az Isten igéjét embereknek? Bonyolultan, vagy mint Jézus egyszerűen, egyszerű példákkal, hétköznapi dolgokon keresztül? Az a férfi, aki szereti a feleségét, az újból és újból a kedvében akar járni, az újból és újból törekszik arra, hogy elnyerje a feleségének a szerelmét és a figyelmét. Te hogyan közelítesz a gyülekezethez? Mint az a férfi, aki vágyik a feleségét szeretni és betölteni valamennyi szükségét, vagy mint az a férfi, akinek csak papíron kell egy feleség, mert így akkor lehet ő bárki, vagy így akkor ő lehet valaki, vagy így akkor nem derül fény az ő bűnére. Én ismerek egy olyan férfit, aki meleg, de van neki házas társa, egy nő, és ezzel fedi az ő aberrátságát. Te miért vagy gyülekezeti tag? hogy fedezd a te bűnödet, hogy én már hívő vagyok, tőlem ne kérdezzen senki semmit, én nem akarok bűnt vallani, tőlem ne kérdezzen senki komoly vagy mély tartalmú kérdéseket, mert itt van a gyűrű a kezemben, én tag vagyok, vagy azért vagy tag, mert mint ahogy Krisztus szerette az egyházát, újból és újból odaadja az ő szeretetét, az ő népért. Krisztus közben jár életünk a mennyben. Volt erről szó az ima közösségben. Jézus felment a mennybe, hogy uralkodjon, és helyet készítsen a számunkra. Mi készítjük-e a helyet azoknak a számára, akik még nem tagjai a gyülekezetnek? Mi adja a gyülekezetnek az értékét? A zenei kultúra? Az imaház szépsége? A finom agapé? Ezek mind elősegítik, ezek mind javítják egy gyülekezetnek az értékét. De a valódi értékét az a szeretet adja, amit Krisztustól tanulsz, és amit átadsz Jézus nevébe. Tegyük ezt úgy, mint az a férfi, aki szereti az ő feleségét. Hogyan működik egy gyülekezet biblikusan? Megint a teljesség igénye nélkül. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Itt van egy elírás, egy fordítási hibából ered ez, hogy a gyülekezetünket ne hagyjuk el. Itt nem az egyház szava van, nem arról van szó, hogy valaki egy gyülekezetet nem hagyhat el, hanem az összegyülekezésnek a lehetőségét ne hagyja el. Ne adja fel azt a lehetőséget, ha van az ő településén egy közösség, hogy azt nem látogatja, vagy nem látogat egy másik közösséget. Nézd, ha valaki elköltözik egy másik országba, akkor elhagyja az ő gyülekezetét, addigi gyülekezetét, mert hát nem járhat több ezer kilométerről haza imaházba. De ott keres egy másik közösséget, és be akar épülni abba a közösségbe. Ez az igevers erről szól, hogy ne hagyjátok el a testvéri közösséget. Bárhova is kerültök, akár egy idegen városba, akár egy idegen országba. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. A gyülekezet az a helyszín, ahol a hívő emberek találkoznak, és valamennyien igét ismerő emberek, bízunk benne, és láthatjuk a magunk és egymás életét, hogy különbségek vannak. És amikor valakit te megismersz, megismered az ő lelkesedését, az ő lelki ajándékát, megismered az ő tehetségét, az ő lehetőségeit, és látod azt, hogy nem csinál semmit, akkor tudod őt bátorítani, hogy testvér, neked van erre ajándékod, te szolgálj ebbe, neked van erre képességed, van erre elhívásod, te beszéltél erről, bizonyságot tettél erről, és nézd meg, most elpocsékolod, eltékozod azt, amit Krisztustól kaptál. Aki nem gyűjt velem, az tékozol, mondja az Úr Jézus. Itt ülsz hétről hétről, és nem csinál semmit. Tékozolsz, testvérem. Pedig Isten adott neked ajándékot, adott neked lehetőséget, adott neked arra bátorítást, felszólítást, hogy szolgálj az Úrnak. Ne tékozolj, testvérem. Szolgálj Istennek. Nem lesz ő ettől gazdagabb, nem lesz attól ő szegényebb. Te leszel szegényebb, hogyha nem szolgálsz neki. Bátorítsuk egymást. Ne ítélkező módon, hogy te még nem csinál semmit, hanem bátorítsuk őt, vonjuk be a mi szolgálatunkba. Beszéltem most egy dicsőítő vezetővel, egy másik gyülekezetbe jár, és kérdeztem, hogy hogy vagy. Elmondta, hogy a munkahelyén problémái vannak, a gyülekezetben problémái vannak, a családjában problémái vannak, mert túlvállalta magát, és egyszerűen nem tudja megtartani az ígéreteit, elfelejt dolgokat, és az orvosa azt mondta, hogy adjon le néhány feladatot, és helyreáll az ő memória zavara. És kérdeztem, mit fogsz most csinálni? Még szolgálatot fogod lemondani, vagy felmondasz a munkahelyen, vagy elhagyod a családodat? Azt mondja, nem, család munkahely marad, a szolgálatokból tud engedni. Több mint 6 zenekarban benne van, abból 3-at vezet. Úgy érzem, hogy ez kicsit sok. Úgy érzem, kicsit túlvállalta magát. A tehetsége megvan hozzá. Az emberek támogatása megvan hozzá. De az ő fizikai képessége ezt a tempót már nem bírja. Dolgozik napi 10 órát, aztán próbálja ezt a hat csoportot vezetni, vagy zenélni, énekelni egy-egy énekarban, zenekarban. És érdekes az, hogy pont azt a szolgálatot akarja leadni, ami a szívéhez a legközelebb áll. Azt mondja, az veszel a legtöbb erőt, és úgy látom, hogy vannak már emberek, vannak már szolgálattevők, akiket Isten készít, hogy örököljék azt a szolgálatot, amit én elkezdtem. És lead egy nagyon frekventált, országosan ismert zenekarnak a vezetését, mert azt mondja, hogy van egy fiatalabb ember, akit Isten hív erre a szolgálatra, és ő ráér, és ő nagyobb odaadással tudja ezt végezni, mint én. Hát de mondom neked, ez a szolgálatod. Azt mondja, az Úr készít nekem mást, illetve most, ahogy már mondtam, kevesebb szolgálatra van szükségem, mert nem bírom őket. De tudsz-e én önzetlenül továbbadni szolgálatokat? Mert te már nem bírod azt ellátni. Nem bírsz minőséget adni az Istennek. Jézus milyen áldozat volt? Tökéletes. Hibátlan. 100%-os. Milyen a te szolgálatod? Tökéletes? Szemtöltlen? Vagy púpa hátodon? Bocsánat. Adjál le szolgálatokat, hogyha már nem tudod azt örömmel ellátni. Adjál le feladatokat, és bátorítsál mást, és vond be őt, taníts be őt ebbe a szolgálatba. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Sáfárok vagyunk. Azok a menedzserek, akik pénzzel bánnak, gazdasági emberek, néha vesznek részvényeket, néha meg eladnak részvényeket. Mert úgy látják, hogy abból lesz a haszon, hogyha most eladnak. Úgy látják, hogy abból lesz a nyereség, hogyha most vesznek részvényeket, vagy vesznek piacot. Te tudsz-e sáfárkodni a szolgálatokkal? Tudsz-e átadni szolgálatokat, vagy másoktól átvenni szolgálatokat, mert ő már roskadozik alatta, neked pedig még van erőforrásod, van energiád a szolgálatra, és van arra ajándékod is. Mert szeretnélek látni benneteket, mondja Pál, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Írta ezt a római gyülekezetnek. Pál apostol, az apostol, megy egy gyülekezethez, előtte ír egy levelet. És azt mondja, hogy szeretnék én is imádkozni, értetek, hogy az Úr szent lelke adjon nektek ajándékot. De én is szeretnék megbátorodni általatok. Aki mások felé szolgál, az maga is felüdül. A szolgálat az nem egy teher, abban az esetben, hogyha Istentől jövő, és az Istennek felajánlott szolgálat. A gyülekezetbe azért is jövünk többek között, hogy bátorodjunk egymás szolgálata által. De ha mindig csak egy ember szolgál, vagy egy pici csoport szolgál, azok kimerülnek, lefáradnak. Te lehet, hogy bátorodsz, te lehet, hogy erősödsz, de ő pedig csak gyengül. Szolgáljunk egymás felé is. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Korintusi gyülekezet. Róluk még egy picit beszélünk külön. Azt mondja Pál, hogy egyféleképpen szóljatok. Nagyon fontos, hogy a gyülekezet teológiailag egységes legyen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ne kétféle vagy háromféle felfogást hirdessen egy gyülekezet, hanem egyfélét, amiben eljutott a meggyőződésére, amiben az igazságra eljutott, és ami meggyőződésé vált. Ezért is fontos az, hogy minél több közösségi alkalmon vegyünk részt, és minél többet beszélgessünk, akár igéről, látásról, ige igazságokról, hogy ha bizonyságot tesz egyik vagy másik testvér, akkor ne legyen különbség az üzenetben, hanem egyfélét mondjatok. Vagy beszélhetnénk arról is, hogy egyféleképpen szóljatok, hogy ne beszéljük ki egymást, ne rágalmazzuk egymást, ne beszéljünk hazugságokat egymásról, ne legyenek közöttetek szakadások. A beszéd az, amivel a legtöbbet tud vétkezni egy keresztény ember. A gyülekezetben a legtöbb problémát, ami beszédünk okozza. Ő ezt mondta, én ezt hallottam, stb. Ez megosztja a gyülekezetet, és rombolja a közösséget, és bizalmatlanságot kelt emberekben. Azt mondja Pál, amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. Látjuk, hogy a szolgálatokban, a gyülekezeten belüli szolgálatokban különbség van. Buzdítás, bátorítás, tanítás, Istennek a magasztalása, dicsőítés, vagy éppen nyelveken szólás, azok magyarázata. Ezt jobb esetben nem egy ember végzi, hanem többen. A korai egyházban volt olyan, hogy két ige hirdető volt, és egymást váltva hirdették az igét. Egyik érvelt egy igazság mellett, a másik érvelt egy hamis teológia mellett, és meggyőzte egyik a másikat, persze úgy volt felépítve, hogy aki a Bibliát képviseli, ő neki legyen igaza, és az ő üzenete menjen tovább a gyülekezetbe. De ez egy példa volt a gyülekezet előtt, hogy hogyan kell érvelni, hogyan kell hitvitát folytatni azokkal, akik tévtanításokat folytatnak. Egyet szóljatok. Egy legyen a bizonyságtételetek. Egy legyen az egymásról alkotott véleményetek. Legyen épületes, ami beszédünk. Testvér, ha úgy ítéled meg, hogy a te mondani valód nem épületes, ne mondd. Ha úgy ítéled meg, hogy a te beszéled az inkább rombol vagy szakít, szakadást okozhat, akkor inkább ne mondd tovább. És ha már kibeszéltél ilyen mondatokat, ha már kibeszéltél ilyen szavakat, vondd vissza. Áll ki a gyülekezet elé, és mondd azt, hogy testvérek, én ebbe hamisat mondtam, romboltam a beszédemmel. Szeretném, hogyha ezt figyelmen kívül hagynátok. Szeretném ezt visszavonni, szeretném ezt megsemmisíteni. Felejtsétek el, amit akkor mondtam. És ez többet ér, mint a fenyítés, többet ér, mint egy embernek a megintése. Ez is segíti a közösség egységét. Nem az a baj, testvérek, hogy bűnt követünk el. A baj az, hogy azt nem hagyjuk el. A baj az, hogy hagyjuk, hogy ez a bűn tovább menjen a gyülekezetben. Talán nem nekem kéne ezt az igét elmondani, de hát a Bibliában van, úgyhogy mondom. Bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Biztos emlékeztek rá, hogy amikor volt a szakdolgozat védésem, akkor úgy ítélték meg az ott ülő tanárok, hogy bár egyszer ajánlottak egy jegyet a dolgozatomra, mégis megbuktatnak. És megkérdezte az elnök, a bizottságnak az elnöke, hogy nem haragszok-e? Hát mondom, nem haragszok, bár nem értek önökkel egyet ezzel a döntéssel, de fejet kell hajtsak, mert én egy iskolának az alárendelt diákja vagyok, nem tudok ezzel mit kezdeni. És megkérdeztem, mikor lesz a pótvizsga. Egy kicsit zavarba jött testvérünk, de nem baj, az Úr áldja meg őt emiatt is. Testvér, te hogyan vagy a vezetőiddel szemben? Nekem is vannak vezetők fölöttem, én is engedelmességgel tartozok feléjük, akkor is, hogyha egyet értek, akkor is, hogyha nem értek egyet a látásukkal, a döntéseikkel. Van egy kép, nem vetítettem ki a gyönyörű szép parlamentünkről, de sokszor azt látom, hogyha a parlamentnek a képét valaki meglátja, nem Steindl Imrének a művét látja, hanem a benne levőknek a személyére gondol. És nem a szépet látja, hanem a politikának a szennyét. Te mennyit imádkozol a kormányodért? Mennyit imádkozol az önkormányzatodért? Mennyit imádkozol a gyülekezeted vezetőjéért? Ha imádkozol, ha imádkozunk értük, érettük a vezetőinkért, az Isten formál bennünket is. Az Isten kijelent dolgokat velük kapcsolatosan is. Miért olyanok, amilyenek? Miért hozzák azokat a döntéseket? Akár a politikában, akár a gyülekezetben. Ha imádkozunk értük, ha segítjük őket, örömmel tudnak szolgálni. Ha lázadunk, ha tüntetünk, ha megosztottságot keltünk, ez az öröm csökken, ez az öröm megszűnhet a vezetőknek a szívébe. adja az Úr, hogy olyan döntéseket hozzanak a királyok, a vezetőink, amik a mi hasznunkat, a javunkat szolgálják. És hogy békében tudjunk élni a családunkban, békében tudjunk élni a gyülekezetünkben. Imádkozzunk érettük, imádkozzunk a gyülekezet vezetőért is, hisz ők is emberek, ők is gyarlók, ők is kegyelemre szorult emberek. És ne az emberi, hanem az isteni szellem munkája jöjjön ki az ő szolgálatuk által. És testvérek, minél többet imádkozol a gyülekezet vezetőért, annál jobban fontossá válik a számodra, hogy tegyél valamit a gyülekezetért te is, hogy szolgálj te is a gyülekezetben. Következő kérdésünk, miért fontos a gyülekezet közösségéhez tartozni? Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Az előbb már szóltam arról, hogy önmagunkért vagyunk felelősek, itt pedig azt mondja Pál, hogy egymás terhét hordozzátok. Én otthon önmagamért felelős tudok lenni. Időben felkelek, táplálkozok, tisztálkodok, elmegyek dolgozni, hogyan dolgozok, hogyan élem a kapcsolataimat. Én felelek önmagamért. De a gyülekezetben nem lehetek autonóm, nem lehetek egyéni. Ott egymásért is felelősek vagyunk. Nyilván azt tud segíteni felelősen, aki önmaga is rendezett, önmaga is tiszta, de nem tűrhetem el a másik életében sem a bűnt, sem a szenvedést, sem a hiányt, mert én rendezett vagyok, és lenézem őt, mert ő nem az. Egymás terhét hordozzátok. Szolgáljatok, szolgáljunk egymás felé. János nagyon gyakorlati módon leírja, hogy hogyan kell ezt tenni. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Persze azt mondjuk az úrvacsori alkalomkor, hogy szeretjük egymást. Azt mondjuk az ajtóban, hogy áldjon meg az Úr. Azt mondjuk egymásról, hogy szeretjük egymást, hogyha valaki megkérdezi, hogy hogyan viszonyulsz a gyülekezeti tagokhoz, akkor ezeket szoktuk mondani. És jól is tesszük, hogyha ezeket mondjuk. De ne csak mondjuk, hanem gondoljuk ezt így. Olyan nyomás van rajtam néha testvérek, és próbáltam már dolgokat megoldani, de rájöttem, hogy nem tudom. De aztán rájöttem az igéből, hogy nem is az én felelősségem. A lelkészen remélem, hogy mindenki őszinte. Ezért így kiderülnek olyan dolgok, hogy nem mindenki szereti a másikat ebbe a gyülekezetbe. Na most a lelkész hazamegy, próbál enni, nem tud. Próbál inni, nem tud. Próbál aludni, azt sem tud. Megvan a megoldás, szembesítés. Nagyon jó, kitaláltam. Másnak fel is hívja a személyeket. Létrejön egy ilyen szembesítés, és azóta már csak a baj nőtt, mert nem csak egymást nem szeretik, hanem már a lelkés sem. Ha eddig nem tudott enni is, inni is, aludni, akkor ezek után még jobban nem tud. Na, de hát ezeknek osztani kell úrvacsorát. Ezeknek azt kell mondani, egymás után jönnek az ajtóba, hogy áldjon meg az Úr, meg téged is áldjon meg az Úr. Meg ti is egymást áldjátok meg. Azt mondja János, hogy aki szereti az Istent a szájával, de testvérét gyűlöli, az hazug. Nem én mondom, János mondja, az apostol. Ha én mondok ilyet, engem meggyűlöltök. János már nehéz gyűlölni, mert már eltemették, ő már az Úrnál van. Testvérek, ne legyek én se hazug ember. Néha már jól alszok, néha már tudok enni és inni is, de adja az Úr, hogy ti is tudjatok kapcsolatokat rendezni. Hova küld az Úr áldást, testvérek? Ahol egység van. Nem ahol hazugok vannak. Nem ahol különbségek vannak. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És itt nem a fileó van a baráti szeretet, mert a gyülekezeten belül is vannak baráti kapcsolatok. Legyen minél több. Nem az erosz szava van, hogy vonzódik a férfi a nőhöz, és fordítva. Ez is kell legyen férj és feleség között. Fiatal fiúk és lányok között, hogy házasságra lépjenek. Hanem az agapé szó van, a feltétel nélküli szeretet. Elfogadom őt úgy, ahogy van, és szolgálok felé, és bátorítom, hogy változzon, az Isten képmására ő is. Mint ahogy én is változok, ahogy én is hajlandó vagyok változásokat eszközölni az életembe. Mi a helyzet napjaink romlott gyülekezetével? Olyan könnyű a korintusi gyülekezetet megítélni, és lenézni, és arról beszélni, hogy hát ott nagy problémák voltak. Hadd mondjam azt, hogy a korintusi gyülekezet nem volt hamis gyülekezet, csak problémás gyülekezet. El tudjátok ezt fogadni? Tehát a korintusi... Hát nem én mondtam, ugye?
Nem, nem.
Aha. Aha. Nagyon jó. Mi lehet a hamis gyülekezet? És ne neveket mondjatok, hogy ez vagy az a felekezet vagy egyház, hanem mi a hamis gyülekezet? A hamis gyülekezet az, ahol tévtanítások vannak. A hamis gyülekezet az, ahol egyfajta szektársodás jött már létre, és egy vezető központuság, egy egyszemélyes vezetői központuság jön létre, és az egy vezető megmondja, hogy ki mit tehet, ki mit nem tehet. A hamis gyülekezet az, ahonnan nem lehet elmenni. Nem engedik el az embert, és zsarolják, ha kilépsz, akkor megátkozunk, ha kilépsz, akkor addig keresünk, addig gyötrünk, amíg vele nem őrülsz. A hamis gyülekezet az, ahol az embereknek a pénzét, a javát akarják elvenni, nem pedig adni akarnak azoknak, akik betérnek oda. A hamis gyülekezet az, ahol nem Jézus a Krisztus, hanem valami mást, valaki mást hirdetnek, keresztény köntösbe bújtatva. A problémás gyülekezet az, amiről Pál beszél a korintusi levélben. Azt mondja, hogy van pártoskodás, és itt látjátok az igehelyeket, hogy még rész 20. versében írja Pál ezeket. Van pártoskodás ebben a gyülekezetben. Van lelki kiskorúság. Van felfúvalkodottság, paráznosság, peleskedés, világi bíróságon. Egyet nem értés, addig megy a vita, amíg bíróságra kerül az ügy. Világi bíróságra, akár gyülekezeti ügyeket nézve is. Milyen szégyen lenne az testvérek, ha egy gyülekezeti problémát nem a gyülekezet előjárói előtt, nem a gyülekezet közösség előtt rendeznénk, hanem elmennénk a törvényház utcára, és ott rendeznénk egy világi bíró előtt, akinek talán fogalma sincs a Bibliáról, a szentek közösségéről. Ne legyen ilyen az életünkben. Úrvacsorával való visszaélés, ott ugye az agapé és az úrvacsora egybefolyt, és voltak, akik éheztek, voltak, akik pedig megrészegedtek az úrvacsorai közösségben. A karizmákkal való visszaélés, egyik karizmát különbnek tartva a másiknál, és ezáltal lenézve a hittestvéreket. Ez is egy probléma lehet a gyülekezetben. Hamis tanítások jöttek be a gyülekezetbe, bűnös életmód, a vallásosság az, amikor a gyülekezetben megjátszunk valamit, és amikor kilépünk az imaházból, akkor egy bűnös, egy erkölcstelen életet él valaki. Hitetlenség. Amikor az Isten igéje mond valamit, és én nem hiszem el, nem fogadom el. Elutasítom az én testvéremnek a bizonyságát. Na még egy őszinteséget elmondok, amikor beszélek veletek négy szem közt, és mondtok bizonyságokat. És mondom, mondd el a gyülekezetbe. Nem mondom el, mert úgysem hinnék el. Mondom, nem egy kulturális rendezvényen vagyunk, ahol nem tetszik a zeném, a versem, az énekem valakinek, hanem gyülekezetben. Az igéről beszélsz, egy Isten megtapasztalásról beszélsz. Hát mi az, hogy nem hiszik el? Hát mert már tettem erről bizonyságot, vagy ehhez hasonlóról, és aztán egyik vagy másik atyafi megszólt, hogy ilyet többet nem mondja gyülekezetben. Testvér, azért, mert te nem tapasztaltál valamit a Bibliából, vagy nincs egy olyan Isten átélésed, ami másik ember életében van, attól az még létezik. Ha te még személyesen nem gyógyultál meg, attól még van gyógyulás. Ha te még nem vigasztalódtál meg, ha benne nincsen békesség, attól ezek még valóságok. Ne intsük egymást, amikor bizonyságot mondunk, hanem hallgassuk figyelemmel, és kérjük az Isten lelkét, hogy Uram, az én életemben is, hogyha lehet, ezt cselekedd meg. Én testvérek, könyörögtem olyan bizonyságokért, amit az Úr nekem nem adott meg. Mert azt mondta, nekem nem erre van szükséged, de adott más megtapasztalásokat. Azokra szükségem volt. Legyen őszinte figyelem, amikor bizonyságot hallgatunk. Amit már Judit testvérnő mondott, Pál apostol azt mondja, Krisztusnak apostola Isten akaratából elhívott apostola is, Szószenész a testvér az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van. A Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott, és saját népévé tett. Mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét az ő Uruk, és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Pál apostol azt mondja, hogy Istennek gyülekezete, szentek. A romlott gyülekezet is szent. A romlott gyülekezet is Istennek a népe. De megelégedhetünk a szentség azon fokával, amiben éppen vagyunk? Ha korintusi az állapotunk, akkor van hova fejlődni a szentségben. Ha efézusi az állapotunk, ott is van lehetőség hova fejlődni. Ha a galatákhoz vagyunk hasonlók, akik már törvénykezők lettek, megint van hova fejlődni. Vagy ha tovább olvasnánk az alapigét, Jézusnak a 7 levelét kis-ázsiai gyülekezetekhez, ott is látjuk, hogy miket mond a különböző gyülekezetnek. De gyülekezetnek hívja őket, szenteknek szólítja őket. De azért írja János ezeknek a népeknek a levelet, mert Jézus többet akar tőlük, többet vár el az ő megváltott embereitől. Nagyobb szentséget kíván az ő gyülekezetükben. Mit tehetünk, testvérek, hogyha a mi gyülekezetünk nem teljesen krisztusi? Mit tehetünk az esetben, amikor úgy látjuk, hogy van feladat még a gyülekezetünkben? 2 lehetőség van. Az egyik lehetőség lelépni és keresni egy jobbat. Bár ez nem a legkívánatosabb megoldás, nem a legszerencsésebb megoldás, és ezt általánosságban mondom. Mert amikor Isten arra indít, hogy te már nem tudsz itt többet tenni, téged itt nem fogadnak, a te szolgálatodat nem becsülik, a te szabadat nem hiszik, téged, mint szentet, mint embertársadat nem vesznek figyelembe, akkor kérdez Istent, hogy vezessen, hogy hol kell neked beépülni egy földi gyülekezetbe. De ez egy nagyon kevés emberre vonatkozó megoldás, és itt már nagyon extrém esetről beszélünk. Az emberek 98%-a a másik csoportba tartozik, akik azt a megoldást kell keressék, hogy Uram, te valamiért engem ebbe a közösségbe helyeztél. Valamiért ezeket az ajándékokat adtad nekem. Valamiért megláttam ezeket a problémákat. Valamiért látok rám megoldást. Uram, akkor mi az, amit nekem tenni is kell, hogy ezek a problémák megszűnjenek és megoldódjanak? A gyülekezetnek 2 fő feladata van. Az első az Isten dicsőítése, ahogy már erről beszéltünk egy bibliaórán, akár 2-n is. A második feladata az evangélium átadása. Helyén van-e a mi gyülekezetünkben a dicsőítés, az Isten magasztalása? Helyén van-e a mi gyülekezetünkben az evangélium hirdetése? Az evangélium átadása, az evangéliumról szóló beszéd, a tanúságtétel. Ha valamelyik földterületen hibát látunk, és van affinitásunk, van ajándékunk valamelyikre, álljunk abba bele, és kezdjük el csinálni. Egy idézetet szeretnék zárásképpen elétek hozni, akár én is, vagy te is megfogalmazhattad volna ezt a mondatot. Nincs tökéletes gyülekezet. Úgy, hogy valaki kénytelen lehet olyan gyülekezetet látogatni, amivel nem ért egyet mindenben. Még Krisztus tanítványai csoportjában is voltak problémák, és a gyülekezetben is, melyeknek Pál írt. Amikor egy gyülekezethez csatlakozunk, a növekedést kell keresnünk. A többi taggal való kapcsolatunkban, és engedni a Szentléleknek, hogy segítsen szeretni a ridegeket, éretleneket, és tőlünk különbözőket. Ez a kereszténység lényege. Nem tudunk talán mindennel egyet érteni, ami ebben a gyülekezetben is van. Én sem értek magunkkal mindenben egyet. Lehet, hogy ezt te is ki tudod mondani. Ha kimondtad, az már egy diagnosztika. az már egy állapotfelmérés. És akkor már azt is megfogalmaztad, hogy mivel nem tudsz egyet érteni. Az Úr adja nekünk azt a növekedést, amiért imádkozunk, amire vágyunk. Az Úr adja nekünk azt a növekedést, hogy azok az igék, amiket az előbb idehoztam, a teljesség igénye nélkül, mert nagyon sok ige van a gyülekezeti élettel kapcsolatosan, azokat tudjuk megélni még jobban. Tudjuk megélni újból. Tudjuk megélni első alkalommal. Lehet, hogy ciki kimondani, és lehet, hogy már régóta jársz egy gyülekezetbe, hogy én ezt az igét nem értem. Én nem tudom, hogy hogyan kell ezt megélni. Ne legyen kellemetlen, hogy valaki kérdéseket tesz fel gyülekezetben. Teremtsünk egy olyan légkört, ahol szabad kérdezni, ahol szabad hibázni, ahol szabad megbukni és újrakezdeni. Teremtsünk egy olyan légkört, ahol van arra lehetőség, hogy tudjunk növekedni, hogy tudjunk gyakorolni azokban a hitelvekben, amiket hiszünk és vallunk. De ne csak higgyük és ne csak valljuk, hanem éljük meg ezeket. És hiszem, hogy ha az evangéliumot megvalljuk, az emberek megtérnek az Isten beszédére. Ha az Isten szentségében növekedünk, az emberek látják, hogy amit hirdetünk, amit megvallunk, az valóság az életünkben. A korintusi gyülekezet semmi ahhoz képest, ami ma megy a társadalomban. De ha mi a korintusi gyülekezet szintjén vagyunk, akkor csak annyival vagyunk jobbak, hogy gyülekezet ennek a közösségnek a neve. Ha a gyülekezet szentebb lesz, mint a körülötte élő társadalom, akkor az vonzóvá válik. Az ember a lelke mélyén vágyik a szentségre. Az ember a lelke mélyén vágyik a hűségre. Vágyik az erkölcsre. Vágyik arra, hogy bűntelen legyen az élete. Vágyik egy Isten után. De az emberek nem tudják, hogy hol kell ezt keresni. És a gyülekezet ezt meg tudja mutatni. Az ő szentségében, az ő növekedésében, és a Krisztusra való utaltságában. Az Úr adjon nekünk erőt, adjon nekünk bátorodást, bátorítást, hogy tudjunk ebbe előrelépni, és kívánom, hogy úgy várjuk vissza az Úr Jézust, hogy növekszik a mi hitünk, növekszik a mi gyülekezetünk, és növekszik a testvérekkel való rendezett kapcsolatoknak a száma, hogy ne legyen meglepődve senki az ítélet napján, hogy de én azt mondtam, hogy Uram, Uram, és Jézus azt mondja, hogy nincs hozzám közön. Mert aki gyűlöli a testvérét, az nem szeretheti az Istent. Remélem, hogy Isten szent lelke munkálkodik bennünk. Jövő héten úrvacsorai közösség lesz. Ne átkot vegyünk magunkhoz, hanem áldást. Ne hazugságot mutassunk be, hanem egy valóságot, egy keresztény szeretett közösséget. És ne egy képmutatás jellemezze az egri gyülekezet életét, hanem egy olyan képmutatás, ami Krisztust mutatja be. De az nem képmutatás, hanem az a valóság. Amen.